Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keresi mennyi édesatyánk szívünket, írva található a Mózes második könyve 8. részének az első és a 22-25-ig terjedő verseiben. Miként szól hozzánk az Úr igéje a Mózes második könyve 8. részének első és 22-25-ig terjedő verseiből? Kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. És mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, és mondd neki, ezt mondja az Úr, bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljon nekem. De Mózes azt felelte, nem volna helyes így cselekednünk, mert utálatos az egyiptomiaknak az, amit mi, Istenünknek, az Úrnak áldozunk. Hiszen ha olyasmit áldozunk, amit az egyiptomiak szerint utálatos, megköveznek bennünket. Kimegyünk 3 napi járól földrakusztába, hogy ott áldozzunk Istenünknek, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk. Akkor ezt mondta a fáraó, én elbocsátalak benneteket, hogy a pusztában áldozzatok Isteneteknek, az Úrnak, csak nagyon messze ne menjetek, könyörögjetek értem. Csak nagyon messze ne menjetek, könyörögjetek értem. Szeretett testvéreim, úgy az alapigében, a tékozló fiú történetében, mint pedig a felolvasott igében, a most hallott igében a Mózes könyvéből, benne volt ez a kifejezés, hogy nagyon messze, vagy távol, ami ugyanazt jelenti, ugyanazt a gondolatot fejezi ki. A tékozó fiú esetében így hallottuk, nem sok nap múlva a kisebbik fiú összeszedte mindenét, és messze vidékre költözött. És ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva él. A Mózes általi kivonulás történetében a fáraó mondja a következőket, én elbocsátlak titeket, a hangsúly azon, hogy én, hogy áldozzatok az uratoknak, isteneteknek a pusztába, csak nagyon távol, csak nagyon messze ne távolodjatok el, ne menjetek el, és imádkozzatok értem is. Azt kérdezitek, vagy kérdezhetitek, hogy milyen kapcsolat van e között a két történet között, melyet időben legalább 1270 év választ el egymástól. És hogyan kerül mi bele mindkét történetbe? A közös pont, és a miénkkel is közös pont, ami egyidővé teszi ezt a két történetet, sőt a mi történetünket is, az Isten idejével és a mi időnkkel, az az, hogy Isten Egyiptomban raboskodó népe minden tekintetben nagyon messze volt az őt szerető Istenétől. A halál földjében volt, a bálványok rabságában, rabságában, messze, távol Istentől. Távol mindattól a szeretettől, amit Isten ennek a népnek, az ő népének adni akart. Mindattól az élettől, boldog élettől, amit nekik szánt. Hasonlóképpen a tékozló fiú is. Bár egy házban lakott apjával, egy fedél alatt, mégis nagyon messze volt édesapjától, és attól a jóságtól, szeretettől, amit ő szánt a fiának, vagy a fiainak. Hasonlóképpen az ő testvérbátyja is. Noha egy fedél alatt élt az öccsével és az apjával, mégis kiderül a történetből, hogy nagyon messze voltak egymástól, távol voltak egymástól. Az Istenhez való közelség és messzeség tehát elsősorban nem hely, hanem hit. Igen, Istenbe vetett bizalom, hit kérdése, vonzódás, vágyakozás, akaratdöntés, elköteleződés, békesség, nyugalom és öröm kérdése, valamint a Jézus által 8 igében megfogalmazott boldogság, boldog mondás. Bizony így van, És a további hasonlóság a két történet között az, az is, hogy úgy Izrael, mint ahogy a tékozló fiú is, el kellett, hogy szakadjon attól a messzeségtől, amiben így vagy úgy benne volt. Vagy azért, mert beleszületett, vagy azért, mert egyszerűen foglyul ejtette őt valami, és belekerült. Ezt az elszakadást nevezzük megtérésnek. 506 évvel ezelőtt Luther Márton, ezzel kezdte a 95 tétel, mindjárt az első tételét, hogy térjetek meg. A megtérés nem jelent más, mint hogy felismerem, hogy az irány, az út, a cél, amely felé tartok, téves, rossz, veszélyes, halálos. Rádöbbenek, hogy az az állapot, amiben vergődöm, maga a kárhozat. Szabadulnom kell belőle. Magamba szállok, mint a tékozló fiú, és a leghatározottabban a legjobb döntésemet hozom meg. És pedig azt, hogy 180 fokos irányváltással megfordulok, sarkon fordulok, és teljes egészében az ellenkezővel ellentétes irányba kezdek el menni. Izrael az Egyiptomnak nevezett messzességnek kellett tehát, hogy hátat fordítson a bálványoknak és a halál országának, sötétségének, amiben minden nap benne volt. Arcával pedig szabadító Istene felé, az ígéret földje felé kellett fordulnia, és haladnia ugyanakkor, haladnia is, fizikálisan, ténylegesen. A tékozó fiú messzesége, messze vidéke, az, amit Jézus így mondott, vagy így fogalmazott meg nekünk, nagyon érzékletesen, hogy kívánta volna gyomrát megtölteni abból a maradékból, ételmaradékból, amit amúgy is a disznók kaptak volna meg. De ezt senki nem tette neki lehetővé. Így hát éhezett. Miközben kívánta volna az ételt. Neki tehát gonosz munkaadójának és az által uralt messze vidéknek kellett hátat fordítania ennek a borzalmas, kiszolgáltatott állapotnak, arcával pedig atya felé fordulnia, az otthona felé, és nem csak oda fordulnia, hanem el is kellett indulnia, gyakorlatilag, fizikailag is. Meg kellett tennie az első lépéseket. Ha viszont valaki most azt gondolja, hogy nagyon egyszerű dolog ez, az a biztos vidék elhagyása, bizonyos messzeség, távolságnak a felszámolás, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, ez a picpász nekem nagyon könnyen megy. És ennek a messzeségnek és távolságnak igen-igen sok neve van. Olyan, mint Egyiptom, úgy, mint Babilon, úgy, mint Szodoma. Ítéletre fenntartott világ. Szenvedély, szenvedélybetegség, megkötözöttség, megszállottság, gonosz lelkettől történt megszállottság, és azáltali megkötözöttség a halál árnyékának földje. És aki azt gondolja, hogy ebből oly könnyű megszabadulni, téved. Mert annak a messze vidéknek, az embernek teljesen idegen helynek és állapotnak gonosz ura, gazdája és zsarnoka van, mint amilyen a fáraó is ebben a történetben. És nem akar szabadon bocsátani, és küzd ellenünk, hogy lemondjunk, letegyünk erről a szándékunkról, hogy újra gondoljuk, és időt nyerjen magának, amíg elveszíthet. Tehát mindent elkövet, hogy a maga bűvkörében megtartson a saját vonzásának területén, annak gravitációs terében, azt el ne hagyhassuk. Úgy játszik velünk, mint a cica az egérrel. Úgy nézi végig reménytelen vergődésünket, mint a pók hálójában gabajodott lepke haláltusáját. Tébolyodott kacagással, öröl, nevetéssel nevet rajtunk, adja tudtunkra, jelzi, hogy kedvtelő örömét leli, kétségbe esett menekülésünk minden hiába való próbálkozásának, ha csak magunk próbálkozunk. próbálkozunk azzal. Igen, amikor csak magunk próbálkozunk, akkor hiába való. De van egy másik út is. A tékozó fiú történetének első feléből első hallása úgy tűnik, hogy ez a messzeség, ez a távolság, ennek az eleme hiányzik a testvérbátyja életéből. De ez csak a látszat, vagy a helytelen értelmezés, a rossz hallás miatt lehet így. Bizony, Isten minden tékozó fiának meg kellett küzdenie azzal a hatalmas igazsággal, hogy a bűn, amelynek zsoldja a halál, és a mögötte álló gonosz, amilyen a történetünkben az egykori fáraó is, nem akar szabaddá tenni és visszaengedni bennünket, elengedni bennünket mennyei atyánkhoz, a mi igazi otthonunkban. És még ott van a testünk is, amelyről Pál azt mondja, hogy mi testben vagyunk, messze, távol vagyunk az Úrtól. Számoljunk ezzel is. A testünkön keresztül nagyon sok támadást kapunk ilyen értelemben. A tékozó fiú a testvérével együtt fizikailag egy fedél alatt éltek apjukkal, mégis nagyon messze voltak tőle. És kiderül, hogy legvégén egymástól is. A kisebb testvért atyától elszakító, tőle távol tartó csalóka és halálkozó vágyai nagy messzeségbe rövidítették. Oly vágyak vonzásában sodródott el, amelyek vége az a hatalmas vízeséshez hasonló zuhanás, amely a halál és a pokol szakadékába zúdul, ha csak valaki meg nem állítja. A látszat szerint otthon maradó nagyobb testvér hasonlóképpen, hasonló veszélyben. Életünkért és az üdvösségünkért nekünk mindenképpen ki kell szakadnunk ebből a nálunknál hatalmasabb vonzásból, gonosz vonzásból és sodrásból. Sürgősen el kell hagynunk saját Egyiptomunkat, azonnal ki kell szaladnunk saját Babilonunkból, ahogy Jeremiás könyvében olvassuk, majd a Jelenések könyvében, sőt, a Szodomává és Egyiptommá lett Jeruzsálemünkből is, amit szintén a Jelenések könyvében olvasunk. A kérdés csak az, hogy miképpen tegyük ezt. Hogyan lehetséges ez? Következőkben tehát erről lesz szó az igén keresztül, a tanításon keresztül. Drága testvéreim, Jézus Krisztussal való új élet elkezdéséhez és a benne következes kitartáshoz tehát kegyelemre van szükségünk, és az Isten szabadítására, az ő erejére, és arra, hogy valóságosan ő cselekedje meg ezt a szabadítást. Mi pedig elvállaljuk és akarjuk ezt az ő szabadítását, amit Krisztusban lehetővé tett. Aki már megtért és újjászületett keresztényként, tudatában van annak, hogy a Szentlélek által neki a sátánnal szüntelen diaskodása van élete végéig ezen a földön, azt tapasztalatból ismeri Luther Márton hitvalló énekét, a mi énekeskönyvünkben a 390-et, hogy van ősellenségünk, mely most üldöznék, nagy a serege és csalárság fegyvere. Nincs ilyen több a földön. És erőnk magában mit sem ér. És így van. Mi csak hamar elesnénk, de küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Ki az? Jézus Krisztus az, Isten fia. Ég és föld ura, ő a mi diadalunk. És azt is elmondja, hogy ez a gonosz ellenség sok mindent el is vehet tőlünk, de akkor sem győzhet le bennünket. És nincs semmi, ami elszakíthatna, még ő sem, az Isten irántunk való szeretetétől, mely van Jézus Krisztusban. Nincs tehát semmi segítségünk önmagunkban, amivel neki ellene állhatnánk, és ezért hívtuk segítségül mindig minden Isten tisztelet alkalmával az Úr Jézus Krisztus, az élő Istennek lelkét. Mert valóban itt, ebben a gyülekezetben érezzük, átérezzük azt, hogy nekünk is ki kell mennünk a magunk Babiloniából, el kell hagynunk a saját Egyiptomunkat. Olyanok vagyunk, mint a vándormadarak szeptember első felében elkezdenek nyugtalankodni, nyugtalankodva gyülekezni, hogy amikor eljön a nap, az a bizonyos óra, akkor együtt szájra kerjenek, és elmenjenek az ő útjukra, az ő hosszú útjukra. Hasonló nyugtalanságot érzünk is, és nem tudjuk, hogy hogyan szakadjunk el, hogyan. És ennek a fájdalmát fogalmazza meg Pál apostol a római levélben, amikor azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebben testéből. Ugyanezt éli át, ezt a küzdelmet, ezt a fárasztó harcot. És akkor oda teszi, hogy hála Istennek az Úr Jézus Krisztus. Igen, a hívő ember is, amikor rádöbben, hogy a kinek a fogságában, rabságában vergődik, hogy milyen gyötrő állapot az, amikor a mi ellenségünk nem mond le rólunk, akkor ez a nyugtalanságot érezzük a tagjainkban. De van-e már benned olyan készülődés, amilyen készülődéssel a vándormadarak elhagyják ezt a helyet, és elköltöznek a telelő helyükre? És van-e olyan készülődés, olyan elvágyódás, amilyen a tékozó fiúban volt? Olyan elhatározás, hogy visszatérek. És megmondom az én atyámnak, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Valami hasonló nyugtalanság történt tehát a tékozó fiú esetében, amikor magába szállt. Mert ez a mennyei életbe vezető út első lépéseképpen az első száncsapások, ha úgy tetszik, nem fölfele vezetnek. Ellenkezőleg magába száll, benne van a kifejezésben, még mélyebbre megy. Az a fiú akkor és ott megtalálta magában azt a valóságot, hogy atyának házában az a sok béres, szabadon, boldogan és örömmel bővölködik kenyérben, én pedig a gonosz gazdám kénye kedvének kiszolgáltatott, megkeseredve halok éhen, fogalmazta meg a tékozó fiú. És a kenyér bősége az atyai házában arról szól, hogy az ő apja szereti a szolgákat, törődik velük. Figyelemre méltó tehát ennek a kiszolgáltatott éhes tékozlónak a hon és otthon képe, hogy hogyan fogalmazza meg azt, hogy mit jelent számára az otthon. Rendkívül különös, mert a napszámosok, a béresek és a szolgák képében jelenik meg, ölt testet lesz jelen számára az otthon. Ott közöttük akarok az utolsó szolga lenni az atyám házában, ahol valaha apám irántam való szeretetében az első voltam. Ezt nagyon kemény, nagyon nehéz megfogalmazni, így kimondani ezt az igazságot. Lehetséges ez egyáltalán, hogy a bűnösök közt első lévén, hogy mondja Pál, az utolsó béres legyek az ő házában, ha már maga Pál apostol is utolsónak tartva magát ezt mondja, hogy végül mindenek közül, mint egy utolsónak, mint egy idétlennek nekem is megjelent. Hogy lehetek az utolsónál is utolsóbb? Azt is mondja, úgy vélem, mondja Pál, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított. Mint egy halálra szántakol. Mert a látványossága lettünk, a bohócai lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Mi bolondok, a Krisztusért, ti pedig bölcsek Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Mindez ideig éhezünk is, szomjazunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk, bujdosunk, fáradozunk is, tulajdon kezükkel munkálkodván. Ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel törjük, ha gyaláztatunk, könyörgünk, szinte a világ szemétjévé lettünk, mindenek söpredékévé egész mostanig. Ilyen akar lenni a hazatérő fiú? Valóban ilyen akar lenni a megtérő ember? Őszintén. Ez az élet célja bárkinek is. Ez, hogy ezt a sorsot választja, választa magának. Vajon beérem-e én mennyei atyám szolgáinak jutó utolsó helyjel, és a rájuk is vetülő jóságával? A tékozó fia azt mondja, hogy igen, és ez döbbenetes meggondolni, így megfogalmazni, így szembesülni vele. És megláttam-e már ezt a mindenek felőtt való jót? Minden nyomorúságon túl. Megláttam-e? Ha igen, akkor azonnal keljek fel, és ezt mondjam, hogy elmegyek atyámhoz, és mondjam meg ezt a felismerést az én atyámnak. Hogyha még visszaemlékszünk Mózes történetére, ő hasonlóképpen cselekedett az ő nevelő apja házában, Egyiptomban, amikor hercegi állapotban volt, az egyiptomi fáraó palotájában, mint a tékozó fiú, hogy tett az apjával. Szembefordult az ő nevelapjával, és elhagyta, ott hagyta Egyiptomot. A zsidókhoz itt levélben olvassuk, hogy többre, drágább, becsesebb kincs megtartotta a Krisztussal való együtt nyomorgást Egyiptom minden luxusánál. Őróla mondja a Szentlélek ezt. Tehát mondjam meg az én atyámnak ezt a felismerést. Vajon van-e ilyen felismerésünk, amilyen Mózesnek volt ott a fáraó házában? Mert szükséges, hogy minden emberben megtörténjen ez a felismerés. Különösen azok életében, akik keresztény családokban ülnek föl. Hatalmas védelemben és oltalomban. Különösen azoknak kell erre a felismerésre eljutniuk. Kérdés, hogy mindezt hogyan alkalmazzuk, tehát a saját életünkre, az állapotunkra. Esetünkben ennek a nyugtalanságnak a neve mi lenne? Én úgy gondolom, hogy a mennyei honvágy, a Krisztushoz való vágyódás. Az ígéret földje számunkra a mennyei, a Krisztus élet, amit Isten Jézus Krisztus által készített nekünk, a világ alapjának letétele előtt. Tudnod és jól kell értened, hogy itt és most arról a Krisztusról van szó, aki a szolgák szolgája és a legutolsó béres képében áll előttünk. Ő a legutolsó béres. Ez egyértelmű. Akiről Pál ezt mondja, és ne nézze ki csak a maga hasznát, egyiktek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, senki se tartsa szemét csak azon, ami az övé, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen ugyanis bennetek, mely volt Krisztus Jézusban is, amikor Isten alakjában volt, az atyai házban, a mennyei dicsőségben, Istennel való egyenlőségben nem tekintette zsákmánynak ezt az istenségét, hanem kifosztotta önmagát, megüresítette önmagát úgy, hogy szolgai utolsó béres formáját öltötte magára, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor külső megjelenése embernek találtatott, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden név felett való. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt levőké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Megtérésünk iránya tehát a megtérésbe vezető első lépés először nem fölfelé, hanem a lehető legmélyebbre vezet, ami nem más, mint az önmagát megüresítő Isten fia, a szolga és béres alakját, formáját magára öltő megfeszített Krisztus, és az ő kereszt halálig való engedelmessége, a vele való azonosulásunk. Ez jelenti megtérni. Amúgy ez jelenti megkeresztelkedni is, hogy azonosulunk a megfeszített Krisztussal. A halálában, majd a feltámadásában. De az első nem a feltámadás, hanem a halál. Amikor tehát azt mondja a tékozló, hogy nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz, tégy engem béreseid közül egyé, akkor valahol ezzel a megfeszített Krisztussal való azonosságot kéri magának. Bármennyire furcsa, mégiscsak erről van szó. De van-e már benned ilyen elszántság, ami ennel a tékozló fiú készült visszamenni szerető atyához? Ilyen áron is, akár, ennek árán is. Egészen pontosan a béreseket szerető atyához vágyódott. Náluk, ugye, ha madarakat hoztam példaképpől, akik nyugtalanság fog el, amikor el kell költözniünk, mert ez a vágyakozás, ez belejön a programozva, ők nem tehetnek, hogy ezt végre kell hajtsák. Ez természetük része, ez az ő természetük része, de az embernél teljesen más a helyzet. Míg a vándormadaraknál az elköltözés teljesen természetes, addig az Istenhez való elvágyodásunk, a Krisztussal való azonosulásunk az embernél a bűneset következtében felfoghatatlan és természetellenes dolog. De felfoghatatlan is. Nincs semmi természetellenesebb a megfeszített Krisztussal való azonosulásnál. Mondjuk ki, ez teljesen természetellenes. Ezért gúnyolodnak sokan a megtéréssel. Még azok is, akik látványos megtérésekkel dicsekednek. Mondd, mi a látványosság abban, hogy halálra adod magad Krisztus halálába? Mi a látványosság ebben? Nincs semmi felemelő ebben. Ha végig gondolod tudatosan, nincs ebben felemelő. Az Istennek, mint halálig való engedelmességben, milyen látványosság van? Hogyan lehet ennek az együtt meghalásnak a marketingét felépíteni, mediatizálni, vásárlási akciókkal, árzuhanásokkal jól eladni, kívánatossá tenni, megszerezhetővé tenni? Mert mégiscsak erről van szó. Lehetséges emberi eszközökkel? És akkor azt kell tudjuk mondani, hogy hát emberi eszközei nagyon csinálnak. Nem lehetséges emberi eszközökkel. Valami többről van szó. Azt is mondják, hogy az ember az önmaga által szabadnak nyilvánított akaratával, ha akar, akkor megy, kifut Egyiptomból és Babilonból, ha pedig akar, akkor marad. Hát valóban ilyen egyszerű volna. Ilyen mindenható akaratunk lenne, gonosz gazdánkkal szemben, önmagunkkal szemben, a testünk ellen, a saját természetünk ellen. Tudjuk a választ, hogy nem. Aki akar, Egyiptomból, Szodomából vagy Babilonból Krisztushoz szalad. Hát igen, csak ez nem megy egyedül. Aki nem akar, az marad, ott marad Szodomában, a kárhozat halálában. Jézus Krisztus eljövetelével, megjelenésével és váltságával, amit végezik, és ami megtörtént, ami valóságos, amiben erő van, pontosan ehhez van erő, az Isten váltsága miatt megtörténik. Valóban egyszerű lesz az, hogy akarja kiszabadulni ebből a halálból, ebből a felfoghatatlan mélységből és tehetetlenségből, és Jézussal együtt átmenjek a halál árnyékának völgyén, de ez egy keserves küzdelem. A megtérésünk után az ember megérzi ezt a küzdelmet, mivel nap mint nap szembe kell néznie. És amellyel ellenséggel szemben és állapottal szemben mi semmik vagyunk, a önmagunkban nincs erőnk. Csak is Jézus Krisztus érdeméért foglalhatjuk el a megfeszített Krisztusban elkészített halálunkat és feltámadásunkat, mégpedig hitáltal. Hit által, kegyelemből. És ugyanakkor, mikor ez megtörténik, akkor elfogadjuk vele együtt a mi földi történetünket is. Az egész életünkre nézve. És a mennyekben nekünk elkészített helyünket is elfoglaljuk ugyanakkor, hit által. Ez együtt van, minden egy csomagban. És semmit nem lehet belőle kiválasztanunk. Ha kell az egyik, akkor kapjuk a másikat is. De akarod ezt? Ez a kérdés, mindig ez a kérdés minden megtérésnél, minden igehirdetésnél. Vágyakozol-e az Istennek ebbe a tűzben lángoló közelségébe? Az Atya Istennel való közösségbe? A Fiú és Szentlélek által? Van-e ilyen akaratod, ilyen vágyod? Áldott az Isten, ha az evangélium hallatán, a tanításon keresztül már felgerjed benned is az a vágy, éppen ezért megállsz az ezerféle jóval kecsegtető rossz úton. Magadba szállsz, és kimondod az egyetlen igazságot hangos szóval, hogy nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. Hazamegyek, megmondom ezt az én atyámnak, és azt is, hogy tegyen egyé a béresei közül. És akkor sarkon fordulsz, és elindulsz az atyai házba, hasonlóan ahhoz, ahogy a tékozó fiú tette. Emlékeztetlek, és emlékezzünk is együtt, az atya iránti vágy, az a bizonyos honvágy, sőt, ami fizikailag apja otthonában is közelében volt, belül a szívében már régen a messzi távoli idegenben vesztegelt ez a fiú, ott verdült. Egy nap azonban őszintén, hitelesen, egyenesen törésre vitte a dolgot, és megfogalmazta, hogy ő most beleveti magát a próbába, és kipróbálja magát, és akkor még néhány napig otthon maradt. De megemberelte magát, elkérte a vagyonából neki járó részt, és noha vacillált még egy pár napig, utána mégis megtett, amire elszánta magát. Mert becsületes volt, egyenes volt magával szembe is, az apjával szembe is. Ő tehát az atya otthonába való ellenállhatatlan visszavágyódást akkor kapta meg, amikor javában learadta azt, amit érzéki testén keresztül elvetett, és miatta már a legmélyebb gyalázatban szenvedett, kétségbeesetten és kilátástalanul. A saját bőrén tapasztalta meg e világ polgárának, gazdájának a vendégszeretetét a disznók vájújánál. Ne razzá tette, disznóőrzővé. Sanyarú sorsot szánt neki, megfosztotta minden értelemben érthető emberségétől, az alapvető emberi szükségleteitől is, hiszen emetette, éheztette, testében, lelkében, fizikailag és szellemi állapotában egyaránt éheztette, szüntelenül gyötörte, kínoszta. És meglátjuk-e ennek a pokolbeli gazdának a mai arcát, ahogy ma jelenik meg? Aki emberségedből vagy emberségünkből még a nemi azonosságot is elveszi, el akarja venni. Hallottuk, hogy Mózes ugyanezt már, mint az elveszett állapot felismerését teszerinti kényeztetésének csúcsán a fáraó udvarában élte át, és szakított vele. Mindene megvolt, amit csak szeme szája kívánt, ő mégis felismerte Egyiptom mullandó csillogásában az ördög moslékját, amitől undorodott az ő igaz lelke. Hogy lehetséges ez? És ez csak úgy lehetséges, hogy neki is megjelent Krisztus. Egyetlen magyarázata ez, hogy neki is megjelent a Krisztus, ahogy egykoron a keresztényeket üldözéstől lihegő Pál apostolnak is. Egyedül Krisztus világossága és dicsősége változtatja Egyiptom és Szodoma luxusát a disznók mezejévé és moslékos vágyjává. Nekünk is, a számunkra is, mert ő hozzá képest, mármint Krisztushoz képest, ahogy Pál fogalmazza meg, kár és szemén, azaz, hogy moslék. Pál azt mondja, hogy ezt minden nap újból és újból hangos szóval megvallja, kimondja, mert különben a kísértő képes a szemetet és a moslékot ismét a legvonzóbb éltető kenyéré változtatni. Ezt nem engedheti. Újból, újból és újból kimondja és megfogalmazza. Tehát, drága testvérem, ennek a példázatbeli fiúnak állapotába helyezkedve, ezen a ponton álljunk meg egy kicsit, és gondolkozzunk el azon, hogy ő, amikor ott hagyja az apja házát, akkor tétovázik, hogy menjen vagy maradjon. Viszont, amikor magába száll, ott a moslékos vályú mellett, egy pillanatnyig sem tétovázott. Nem napolta el akkor, hogy még maradok egy pár napig, és majd utána elindulok. Nem, azonnal felkelt, azonnal hátat fordított mindennek, és elindult hazafelé. Nem várakozott, egy pillanatig sem, mert tisztán látta az egyetlen utat, amelyen járnia kell. Akkor egy szempillantásig sem habozott, mert mindennél jobban tudta, hogy egyedül az a hazatérés az egyetlen egy lehetőség, amit magába szállva már megfogalmazott. Legyek otthon a béresek közül egy. De legyek otthon. Miért nem volt képes erre az édesapja mellett, az otthon oltalmában? Ugyanerre. Miért? Azt is mondta, vagy egy is elhangzott, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Ebben az állapotban, amikor otthon vagy, a fiam vagy, és mindenem a tiéd. Miért nem tudja az ember ezt megfogalmazni? Miért nélkülözi a bűn és a halál mélységének ismeretét? Ez a tudás, ennek az igének a hallása, megértése. Miért teszi lehetetlenni az atyával együtt örvendezést, sőt, az ellene táplált alaptalan haragot, ugye, mert a nagyobbik testvér hallani se akar az apai a jóságáról, szeretetéről, amivel megkegyelmez és visszafogadja a testvérét. Nem tud vele együtt örülni. Sőt, ellenséget. Olyan valakit lát az apja, aki gyűlöl, megvet. Miért? Miért lesz az irigység a testvér kirekesztő gyűlölet és harag táptalajává? Az, hogy mindenem a tiéd, a fiam vagy, otthon vagy, miért? Hogy lehet ezt? És gyűlölködni, miközben minden a tiéd. Nem értjük. Miért teszi újból és újból lehetővé a szorongást, és a már említett menjek vagy maradjak, engedelmeskedjem vagy lázadjam állapotot? Ezt a tétovázást. Kételkedés. A kinyilatkoztatott hit és igazság szerint mi valamennyien eleve e világ gonosz disznótartó gazdájaként annak a vonzásában az ő mezeire születtünk, Egyiptom rabszolgasságába. Szodomába, annak moslékos vája közelébe. És ezek már nem megfoghatatlan szavak, hanem ilyen lett a világ körülöttünk. Hogyan menekülhetünk ki belőle? Csak úgy, ha megtagadjuk, ha szembefordulunk, ha hátat fordítunk neki. És mit teszünk? Hát tétovázunk. Hát vajon? Hát tényleg? Tényleg ez az egyetlen útunk? És nem indulunk el, mint ahogy a tékozó fiú elindult haza. Ezért, drága testvérem, amikor az irgalmas Isten szabadító igéjét, evangéliumát és tanítását hallod, akkor te is szállj magadba, és fogalmazd meg az egyetlen lehetséges útat, és indulj el azon. Közeledj Istenhez, és ő is közeledni fog hozzád. Érezzük át Isten előtt állva, hogy hatalmának szava és igéje minden életünkbe úgy avatkozik be, hogy életünknek minden pontján felszakítja, fellazítja ezt a bennünket megkötöző világot, ami ahogyan megkötöz minket ez a világ. Föllazítja, csak is azért, hogy mikor föllazulnak ezek a köteleink, tudjuk megfogalmazni Istennek, hogy feléd indulunk el, a te házadba akarunk eljutni. Azonosulok Jézus Krisztussal, a megfeszített Krisztussal. És ha ezt kimondom és elindulok, akkor Isten elvégzi az ő lelkével bennünk az üdvözítését és hatalmas szabadítását, és megteszi azt, hogy azonosulunk Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, és akkor elfogadjuk az ő kezéből az életünket, bármi is következzen az életünk során. Még egy gondolat, és ezzel zárom a mai tanítást, és pedig az, hogy a tétovázás valójában, amikor az ember a disznók vájánál tétovázik, mert van ilyen, az nem a saját akarata. Ott az akarata meg van valahogy kötözve. A saját akarata ellenére fogva tartónak a gondolata az, hogy még maradjak, hogy ne induljak, hogy még ott időzzek. Tehát a rabtartónak az akarata és a gondolata szándéka, mert az Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön. De a rabtartónak nem ez az akarata. És nem ezek a gondolatok vannak bennünk, ami az Isten gondolata, hanem a rabtartónak a gondolatai vannak a szívünkben és az elménkben. Így hát ott kell leszámoljunk az ellenségünkkel, amikor halljuk az igét, és ellene mondani ennek az akaratnak. Ehhez kérjön, drága testvéreim, erőt, kegyelmet. És valóban az Úr Jézus Krisztus oltalmát, hogy megfogja a kezünket, és hazavezessen bennünket a mennyei atya otthonába, házába, a mennyei életünkbe. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szeretve édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked a te tanításodat, a tékozó fiú történetén keresztül, a Mózes történetén keresztül, amikor rávilágítasz arra a küzdelemre, amely folyik a lelkünkért és az üdvösségünkért, és amely küzdelemnek bennünket is a részeseivé tettél. Teszel akkor, amikor tanítasz bennünket, hogy hogyan vágyakozzunk te hozzád, hogyan ragaszkodjunk, Úr Jézus Krisztus, te hozzád, és akarjunk veled egyet lenni. Akarjuk úgy elfogadni az üdvözítésünket, ahogy te adtad azt nekünk, mennyi édesatyánk, Jézus Krisztusban. Ehhez kérünk most kegyelmet, különös kegyelmet, erőt, bölcsességet, értelmet, elszántságot és akaratot, hogy így akarjunk hozzád tartozni, és elfogadnak a kezedből a jót, a rosszat, az üdvösséget, a próbákat, a nehéz utat, a megtérés nehézségeit és annak minden harcát és küzdelmét, míg nem megérkezünk te hozzád, mert te azt ígérted, hogy ezen az úton végig velünk vagy, minden nap a világ végezetéig. De most segíts meg, hogy irányíts lábunkat erre az útra, és ne hagyd, hogy bármi is letérítsen, hanem nap mint nap újból és újból tudjuk megfogalmazni a hozzád való tartozásunkat, áldott királyunk, örökké való Krisztusunk és mindenható atyánk. Így könyörgünk kicsin gyülekezetünkért. Kérünk, hogy áld meg az életünket, akik hallottuk ezt a tanítást, és áld meg a szeretteink életét, akikért könyörgünk és közben járunk, hogy bennük is végezz az üdvözítésnek hatalmas művét és csodáját. Így esedezünk a szeretteinkért, a gyerekeinkért, az unokákért, az eljövendő nemzedékért, és mindenkiért, akivel kapcsolatban van az életünk, hogy békességes életünk legyen. És meglátszódjon mi rajtunk, hogy te hozzád tartozunk, és a te harcaidat harcoljuk. Drága megváltó Úr Jézus Krisztus, veled együtt. Kérünk tehát, szerető mennyi édesatyánk, hogy így áldjál meg bennünket, és nyugodjon meg rajtunk a te békességed, a te nyugalmad, a te örömöd és boldogságod. Ezt a kegyelmet kérjük. Így ad nekünk szent lelkedet, és légy vigasztalunk, és vezetőnk, és világosságunk ebben a sötét világban, amiben járunk. Hallgass meg, mennyi édesatyánk, szent fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőket. És ne vigyél minden kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ő jött hozzád a hatalom és a dicsőség. Mi mindenkinek. Amen.
Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen. Áldott Úr napját kívánunk mindenkinek.